Francine minden hónapban felment Prágába, de minden alkalommal eltörött valami a motorbiciklijében, és azt kellett javítgatnia. De visszajövet mindig sugárzott, és részletesen végig kellett hallgatnom, mi mindent kellett csinálnia hozzá, hogy az üzemképtelen Orion újra az a motorbicikli legyen, amely mindig célba ér. A célba érés azt jelenti, hogy visszajutott vele a sörgyárba, vagyis néha úgy tolta be. De nem káromkodott soha. Tolta 10-15 kilométeren is az egész bazárt, de néha csak 5-ön, és ha az Verzsinekből egy 3 kilométerre lévő faluból tolta haza, örvendezett a Francin, hogy már javul a helyzet. Francin ma tehénfogattól vontatva jött meg Prágából. Kifizette a parasztot, és berohant a konyhába. Én, mint mindig megöleltem, megint odaléptünk a lehúzós lámpa alá, és ha valaki benézett volna az ablakon, csodálkozott volna. Ugyanis valahányszor megjött Prágából Francin, olyan rituálé következett, hogy ő behúnyta a szemét, én benyúltam a szivar zsebébe, de Francin megrázta a fejét, aztán a bal zsebébe nyúltam, és Francin rázta a fejét, aztán kigomboltam a kabátját, és a zakója zsebébe nyúltam, és Francin a fejét rázta, aztán a nadrág zsebébe nyúltam, és Francin bólintott, és még mindig boldogan le volt hunyva a szeme, és én a ruhái valamely zugából mindig előhúztam egy csomagocskát. Lassanként kibontottam, elképedést és örömöt színlelve, és hol egy gyűrűt, hol egy brost csomagoltam ki, egyszer egy karórát. De ez a rituálé nem az első volt. Régebben, mikor Francin megjött Prágából, ahová a serfőző székházba járt be havonta egyszer, megjövet mindig megvártam, míg besötétedik, rám szólt, hogy csukjam be a szemem, én becsuktam, alig, hogy belépett a konyhába. Bevitt a szobába, leültetett a tükör elé, megígértette velem, hogy nem fogok leselkedni, és miután ezt megígértem neki, a fejemre tett egy gyönyörű kalapot. Akkor mondta a Francin, hogy lehet, és én a tükörbe néztem, és megfogtam a kalapot, és a magam feje szerint raktam a fejemre, megfordultam, és a Francin megkérdezte, na, ki vette ezt neked, Mariska? És én azt mondtam, a Francin, és megcsókoltam a kezét, ő pedig megsimogatott. Máskor meg a nyakamra hozott valamit, ami hideg volt. Kinyitottam a szememet, és a tükörben egy jabloneci nyaklánc csillogott, és a Francin megkérdezte, na, ki vette ezt neked? És én megcsókoltam a kezét, és mondtam, te, Francin, és ő megkérdezte, és ki az a Francin? És én mondtam, az én férjecském. És így kaptam ajándékot minden hónapban. Francinek az összes testméreteim megvoltak, kívülről tudta őket. Mindig kipuhatolt, amit szeretnék. Soha nem mondtam meg nyíltan. Beszéltem valamiről. Francin meg kiokoskodta belőle. Aztán, mikor előszörre hozta a gyűrűt, odalépett a zöld lehúzós lámpa alá, és először megtanított, hogy kutassam át nagy és kis zsebeit, én meg mindig kitaláltam, hol lehet az ajándék, de mindig utoljára nyúltam oda, hogy örömet szerezzek Francinnak. Ma, ahogy megjött tehénfogattól vontatva, megkért, hogy csukjam be a szemem, és valamit bevitt a szobába. Aztán leoltotta a lámpát a szobában, kézen fogott, és behúnyt szemmel magával vitt, leültetett a tükör előtti kis fotelba, aztán elment összehúzni a függönyt. Hallottam, hogy kattan egy fedél, azt hittem kalapdobozt vett. Aztán hallottam, hogy bedug egy dugaszt, azt hittem, hogy valami robotgépet, szuperforralót vagy kvarclámpát vett. Aztán sercegő, lassan erősödő zúgást hallottam. Francin finoman a vállamra tette a kezét, és szólt, hogy lehet. Kinyitottam a szemem, és amit láttam, gyönyörű volt. Úgy állt ott Francin, mint egy varázsló. Kezében egy cső, a csőben halványkék fény világított, egy olyan dús, lila fény, és a Francin kezére és arcára és ruhájára esett. Folytott lila tűz az üvegcsőben. Francin a kezemhez közelítette, és a karom mágneses lett. Éreztem, hogy lila vasreszelék pattog ki abból a fényből, anyagtalan szikrácskák, melyek belém hatolnak, és úgy átillatosítanak, hogy egy nyári vihar illatát árasztom. A szoba levegőjének is olyan illata volt, mint villámcsapás után. És Francin lassan az arcához emelte a szép tárgyat. Megint láttam azt a szép profilját. Olyan ünnepélyes pózban állt ott Francin, mint a Gunnar Tolnes. Aztán a csövet óvatosan leeresztette a nyitott bőrönt fölé, és ott a fedelét is beborító piros plüssön legyező alakban mindenféle ecsetek, csövecskék, csengettyűk voltak. Minden üvegből is lezárva, mint a palackok, üvegszerszámok tucat szám. És Francin kihúzott egy csövecskét, és kivette a bőrönből, és az egyik ilyen gyönyörű tárgyat a másik után kapcsolta be a bakelit kapcsoló táblába. Az üvegedénke minden alkalommal felragyogott, és megtelt lila fénnyel, mely szikrázott és átszűrődött az ember testébe, kinek hogy volt rá szüksége. Francin cserélgette és kipróbált az összes neongázzal töltött elektródát, és halkan beszélt. Mariska, most aztán bömbölhet a Pepin bácsi. Most aztán csinálhatnak nekem kalamajkát a sörgyárban. Sértegethet, akinek jól esik. Itt vannak ezek a gyógyszikrák, amelyek egészségé változnak. Nagy feszültségek, amik új életörömöt adnak, új életbátorságot. Neked is, Mariska, neked is jót tesz a te idegeidnek, a te egészségednek. Ez itt az a katód, amelyik a fület gyógyítja. Ez a katód meg a szívet masszírozza. Gondold el, egy foszforeszkáló szikrázás, amely megnemesíti a szívedet. Ez meg itt a hisztériára való, meg az epilepsziára. Ez az ibolyaszín ózon megszabadít attól a vágytól, hogy olyasmit tegyél a nyilvánosság előtt, amire egy rendes embernek csak gondolnia szabad, vagy odahaza csinálni. A többi elektród az árpára meg a májfoltokra van, meg izomszakadásra, migrénre, a 15. agybővérűségre, meg halucinációra. Beszélt halkan Francin, és mindig másmilyen neon töltetű formák vonultak el a szemem előtt. Ezek az elektródák inkább hatalmas orchidea bibékre, vagy porzókra, vagy szirmokra hasonlítottak, mintsem gyógyászati eszközökre. Füleltem, és először úgy meg voltam lepve, hogy meg se tudtam szólalni. És bár a halucináció elleni elektródák és a hisztéria meg az epilepszia elleni magas frekvenciák rám való egyenes célzást jelentettek, nem volt miért védekeznem, annyira levett a lábamról az a violaszín szépség. Francin beállított egy telefonkagyló alakú elektródát, a homlokomhoz közelítette, a tükörbe néztem, hát az volt csak a látványosság. Olyan voltam, mint egy szép vízitündér, mint azok a hölgyikék a szecessziós képeken. Lila, egy hajfürttel, amit rőtesre perzsel az esthajnal csillag. Egy légüres doboz lila északi fényviharral. Franci megint a kis koffer fölé hajolt, és bedugott a bakelit táblába egy neonfésűt. Úgy sugárzott az a neonfésű, mint valami bécsi vagy párizsi divatáruház fölött a reklám. Francin lassan odajött, hajamba illesztette a szikrázó fésűt, néztem magam a tükörben, és tudtam, hogy most már nem lehet más vágyam, mint hogy újra meg újra végig fésüljem a hajam azzal a fésűvel. Francin pedig, mintha csak tudta volna, újra és újra végigjártatta a világító fésűt földig érő makrancos hajamban, és újra meg újra végigment rajta magas frekvenciákkal töltött fésűvel. Egész testemben elfogott a remegés. Át kellett ölelnem saját magamat. Francin halkan lihegett. Egy alkalommal sem tudta megállni, hogy bele ne merítse az arcát a hajamba. Annak meg olyan jó volt az ibolya hideg vihar, hogy amikor visszaért hozzá a fésű, a hajszálak vége felé ágaskodott, és megint az a hajamon át lefelé törtető lila fésű, az a hajam örvényein, vízesésén lefelé rohanó kék csónakocska, az a lila velővel teli üreges üvegfésű. Mariska, suttogta Francin mögém ülve, és lassan megint végighúzogatva a fésűt elektromossággal töltött hajamon. Mari, ezt minden nap megcsináljuk. Azért hoztam ezt, hogy a kék színnel enyítsek minden élet zajlást. Megnyugtassam az idegeidet. Nekem pedig inkább a piros színű elektródák lesznek jók, mert gyorsítják a vérkeringést, és felpesdítik az életorganizmust. Búgta Francin, és kalapácsütések hangzottak fel a konyha mögötti kamrából, és egy türelmét vesztett, és egyre dühösebb hang emelkedett egyre feljebb, Pepin bácsi, aki 14 napra jött, már egy egész hónapja nálunk volt. És Francin, miközben a lámpa alatt simogattam, és a kezem hajlatával törölgettem róla a félelmet, azt mondta, attól iszonyodik, hogy Pepin bácsi 20 évig itt marad, de lehet, hogy életfogytiglan. Pepin bácsi meg foltozgatta a cipőinket a kamrában, ott is aludt, de nem cipő volt az, amivel Pepin bácsi birkózott. Valami élő lény volt az. Föltette a kaptafára, és úgy csepülte szitta. Olyan káromkodásokat hallottam, amilyeneket még soha addig. Ráadásul fél óránként felkapta a foltozott cipőt, és ha már eléggé lehorta, hagyta a fenébe, odavágta, csak ült a széken és struccolt. Amikor lecsillapodott, lassan megfordult, ránézett a cipőre, bocsánatot kért tőle, és megint kézbe vette, megsimogatta, és faszegezte tovább, és foltozta drattvával, és mivel valahogy olyan ügyetlen ujjai voltak, mindig akkorákat kiabált, hogy beszaladta, mert azt hittem, az ujjába szaladtak nejp. De csupán annyi volt az egész, hogy nem ment át a drattva a cipő talpán, és az egész cipő elrepüléssel fenyegetett. És meg is tette, mint amikor a megcsavart rugó ugrik ki a lemezjátszóból. Úgy lőtte ki magát a cipő, mint a szappan a tenyeredből, és fölugrott egészen a szekrény tetejére, meg a plafonra, mintha valami motor volna benne. És amikor kirepült a bácsi kezéből, a bácsi a cipő után vetette magát, mint a kapus Robinsonáddal a labda után. És most kiabált a bácsi.
Anyád! Anyád!